és tudom, hogy a barátjában, Watson doktorban is meg lehet bízni. De még mielőtt lemennénk a tetszín helyére, szeretnék kérdezni valamit, Mr. Holmes. Senki másnak nem merném elárulni, körülnézett, mintha alig merné kimondani a szavakat. Nem gondolja, hogy maga Mr. Neil Gibson lehet a bűnös. Ez is megfordult már a fejemben. Még nem találkozott Miss Dunbarral. Elragadó és finom hölgy, minden szempontból. Lehet, hogy a milliomos el akarta tenni lábalól a feleségét. Az ilyen amerikaiak gyorsabban bánnak a pisztollyal, mint a magunk fajta emberek. Különben is a pisztoly az övé volt. És ez ki is derült. Igen, uram, egy pár ilyen pisztolya volt. Egy pár, és hova lett a párból a másik pisztoly? Rengeteg fegyvere van a milliomosnak, mindenféle és fajta. A gyilkos fegyvert nem hasonlítottuk össze velük úgy alaposabban, de a dobozát két pisztoly számára készítették. Ha valóban egy pár egyik darabja, bizonyára sikerül rábukkani a másikra is. Minden esetre valamennyi fegyvert összeszedtük a házban. Ha úgy gondolja, nézzük át őket. Talán később. Most inkább sétáljunk oda együtt, és nézzünk körül a tragédia színhelyén. A beszélgetés Coventry őrmester szerényi házaskájának utcai szobájában zajlott le. Ez a helyiség szolgált egyúttal rendőrőr szobának is. Körülbelül fél mérföldet gyalogoltunk a hervadó páfrányoktól arany és bronz színű, széljárt a mezőkön Portlaoise parkjának egyik oldal bejáratáig. Innen egy ösvény a fátszános kertbe vezetett, s egy tisztásról megvillantottuk a félig tudor, félig György stílusban épült, hosszan elnyúló favázas udvarházat a domb tetején. Mellettünk hosszú, náddal szegélyezett víztükör húzódott, erősen összeszűkülve középen, ahol a kosiút egy hőhídon áthaladt fölötte, de mindkét oldalon valóságos tavaskává terebélyesedve. Vezetőnk megállt a híd feljárójánál, és a földre mutatott. Itt feküdt Mrs. Gibson, ezzel a kővel jelöltem meg a helyet. Ha jól értettem, ön itt volt, mielőtt a hullához hozzányúltak. Igen, azonnal értem küldtek. Kisoda, maga Mr. Gibson, mihelyt meghallotta a vészjelzést, a többiekkel együtt ide sietett a házból, és kiadta az utasítást, hogy semmihez sem szabad nyúlni, míg a rendőrség meg nem érkezik. Helyesen tette, az újságokból úgy emlékszem, hogy a lövést közvetlen közelről adták le. Igen, uram, közvetlen közelről. A jobb halánték környékére. Rögtön a halánték mögé, uram, milyen volt a testel helyezkedése? A hátán feküdt. Dulakodásnak semmi jele, nyomok sehol, fegyver sehol. Miss Dunbar rövid levelét a bal kezében szorongatta. Jól hallom, szorongatta. Igen, uram, alig tudtuk szétfeszíteni az ujjait. Ez nagyon fontos. Ezek szerint elképzelhetetlen, hogy valaki utólag sem vészte oda a levelet a nyomozás tévútra vezetésére. Nézzük csak, ha jól emlékszem, az üzenet felettébb rövid volt. 9 órakor a Torridnál leszek. G. Dunbar, helyesen mondom. Igen, uram. Miss Dunbar beismerte, hogy ő írta a levelet. Igen, uram. És mégis, mivel magyarázta? Majd az esküccék előtt fog védekezni. Semmit sem mondott. Tagadhatatlanul nagyon érdekes kérdés. A levél szerepe rendkívül homályos, vagy nem? Bocsánat, uram, mondta vezetőnk. Számomra, ha szabad magam így kifejeznem, ez volt az egész ügyben az egyetlen világos pont. Holmes megrázta a fejét. Feltételezve, hogy a levél valódi és tényleges céllal írták, a címzett bizonyára már korábban meg is kapta, mondjuk egy vagy két órával a jelzett időpont előtt. Miért szorongatta ez a hölgy még mindig a kezében? Miért vitte magával ilyen gondosan? Nem kellett hivatkoznia rá a beszélgetés során. Nem tartja ezt kissé furcsának. Hát, uram, ahogy így elmagyarázta, lehet, hogy az. Azt hiszem, le kell ülnöm néhány pillanatra, hogy nyugodtan végig gondoljam az egészet. Holmes a hídkorlátkő párkányára ült, és láttam, hogy éles szürke szemével nyugtalanul pillant körül minden irányba. Hirtelen felpattant, egy ugrással a szemközti korlátnál termett, zsebéből előkapta a nagyítóját, és vizsgálgatni kezdte a köveket. Furcsa, furcsa, mondta. Igen, uram. Mi is észrevettük azt a sérülést a párkányon. Valamilyen járókelő csinálhatta. A faragott kőszürke volt, de itt, ezen a fillér nagyságú darabon fehéren villogott. Közelről nézve látni lehetett, hogy valamilyen erősítés lepattintott róla egy szilánkot. Jó erősítés kellett hozzá, mondta Holmes elgondolkozva. Botjával néhányszor odavágott a párkányra, de minden eredmény nélkül. Igen, jól ideütöttek valamivel. És milyen furcsa helyen. Nem fölülről, hanem alulról, hiszen a sérülés, mint látható, a párkány alsó oldalán van. De ez legalább 15 láb a holttestől. Igen, a holttestől valóban 15 láb. Lehet, hogy semmi köze az egészhez, de mindenképp figyelemre méltó. Azt hiszem, itt már nincs több megvizsgálni való. Azt mondta, nem maradtak lábnyomok. Kőkemény volt a talaj, uram. Egyáltalán nem találtunk nyomokat. Akkor mehetünk. Először is felmegyünk a házba, és végignézzük a fegyvereket, amelyekről beszélt. Aztán Winchesterbe utazunk, mert nagyon szeretnék Miss Dunbarral találkozni, mielőtt tovább dolgoznék. Gibson még mindig nem tért vissza a városból, de a házban összeakadtunk az izgatott Mr. Battessel, aki aznap reggel nálunk járt. Komor elégtétellel mutatta meg a különböző formájú és fajtájú lőfegyverek vészjósló armádiáját, melyet gazdája kalandos élete során összegyűjtött. Mr. Gibsonnak számos ellensége van, és ezt egyéniségének és módszereinek ismeretében nem csodálhatjuk, mondta. Ha lefekszik, az éjjeli szekrényének fiókjában ott a töltött revolver. Erőszakos ember, és vannak olyan időszakok, amikor valamennyien rettegünk tőle. Meggyőződésem szerint szegény boldogult asszonyunk is sokszor valósággal rettegett. Tanulja volt-e valaha annak, hogy tetleg is bántalmazta a feleségét? Nem, ezt nem állíthatom, de hallottam olyan szavakat, amelyek szinte felértek vele, hideg, sebezni szándékozó szavakat, még a személyzet jelenlétében is. Milliomosunk korán sem jeleskedik a magánéletben, jegyezte meg Holmes, miközben az állomás felé tartottunk. Nos, Watson, elég sok tényre bukkantunk, köztük nem is egy újdonság volt számunkra, mégis, úgy érzem, elég messze vagyok még a végső következtetések levonásától. Mr. Battes érezhetően gyűlöli a gazdáját, mégis éppen tőle tudtuk meg, hogy amikor a vészhírt meghallották, Gibson kétségtelenül a könyvtárban tartózkodott. A vacsorának fél kilenckor volt vége, és addig semmi rendkívüli nem történt. Igaz, hogy a riadalom később este tört ki, a tragédia azonban valószínűleg a levélben megjelölt órában következett be. Nincs semmi bizonyíték arra, hogy Gibson a városból való visszatérte, vagyis délután 5 óra után elhagyta a házat. Másfelől Miss Dunbar, ha jól értettem, elismerte, hogy találkádul beszélt meg Mrs. Gibsonnal a hídnál. Nem árul el semmi többet, nyilván az ő védje tanácsolta, hogy a tárgyalásra tartogassa védekezését. Sok nagyon fontos kérdést kell feltennünk ennek az ifjú hölgynek, és addig nem lesz nyugodt a lelkiismeretem, míg nem beszéltünk vele. Be kell vallanom, hogy megítélésem szerint nagyon rosszul áll az ügye, egyetlen dolog szólt mégis mellette. Mi lenne az, Holmes? Az, hogy a pisztolyt a szekrényében találták. Istenemre, Holmes, kiáltottam fel, szememben ez volt a legterhelőbb bizonyíték. Nem, Watson, ezt már a hírek első felületes átolvasásakor is nagyon különösnek találtam, és most, hogy közelebbi kapcsolatba kerültem az ügyel, ez az egyetlen szilárd pont a lábam alatt. Keresnünk kell a dolgokban a következetességet. Ahol ez hiányzik, ott csalásra gyanakodhatunk. Nem nagyon tudom követni. Nézze, Watson, próbáljuk meg elképzelni egy pillanatra, hogy jön az az asszony, aki hidegen és előre megfontolt szándékkal meg akar szabadulni a vetélytársától. Kitervelte az egészet. Megírta a levelet. Az áldozat előtt. Önnél van a fegyver. Elköveti a bűntettet. Gondos, körültekintő munkát végzett. Csak nem akarja azt mondani, hogy egy ilyen körmönfont bűntett után tönkreteszi bűnözői hírnevét, elfelejti a fegyvert belökni a nád közé, ahol ítélet napig nyugodtan heverhetne, sőt ehelyett nagy műgonddal hazaviszi és egyenesen a szekrényébe rejti, hiszen ott fogják legelőször keresni. A legjobb barátai sem mondhatják önre, Watson, hogy furfangos terkészítő volna, de még önről sem lehet feltételezni, hogy ekkora szarvas hibát követne el. A megrendülés hatására, szó sincs róla, Watson, nem ismerem el, hogy ilyesmi lehetséges. Ha egy büntetett hidegen előre megfontolnak, akkor hidegen előre megfontolják azt is, miként lehet elleplezni az egészet. Éppen ezért merem remélni, hogy itt komoly félreértésről van szó, de hiszen annyi mindenre kell magyarázatot találni. Nos, akkor nekiállunk, és megkeressük a magyarázatot. Ha a nézőpontunk megváltozik, ugyanaz a tény, ami az előbb súlyos terhelő bizonyíték volt, most az igazság felé vezető lánc egyik szeme lesz. Itt van például ez a revolvereset. Misdumbar azt állítja, hogy nem tud semmit az egészről. Új gondolatmenetünk szerint igazat mond, amikor ezt mondja. Következésképp valaki oda rejtette a szekrényébe. Kitette oda. Valaki, aki rá akarta terelni a gyanút. Ez a valaki lehetett az igazi bűnös. Láthatja tehát, hogy már is egy új és ígéretes nyomozási irány nyílt meg előttünk. Az éjszakát kénytelenek voltunk Prince Hesterben tölteni, mert a formaságokkal még nem volt minden rendben, de másnap reggel engedélyt kaptunk arra, hogy a védelemmel megbízott Joyce Summings-szal a jövő nagy ügyvédjével együtt felkeressük a fiatal lány cellájában. A hallottak alapján számítottam arra, hogy gyönyörű nővel fogok találkozni, de azt a hatást, amelyet Misdumbar gyakorolt rám, sohasem felejthetem el. Még a nagymilliómos is könnyűszerrel találhatott benne valamit, ami nála is hatalmasabb, valamit, ami féken tudja tartani, sőt vezetni is. Azt is érezni lehetett, ha az ember jól szemügyre vette ezt a tiszta, határozott, de mégis finom arcot, hogy vele született lelki nemessége áthatja minden cselekedetét, még ha elkövetett is valami meggondolatlanságot. Barna volt, magas, királynői termetű, fellépése tiszteletet parancsolt, de sötét szemében ott égett a csapdába esett, kiutat sem erre sem találó nemes vad kétségbe esett, könyörgő tekintete. Mikor megtudta, hogy híres barátom eljött hozzá és segítségére akar lenni, halvány arca kivirult, egy kisé, és felénk fordított szemében megcsillant a remény halvány sugara. Talán Mr. Neil Gibson beszélt arról, ami kettőnk közt történt? Kérdezte halkan és izgatottan. Igen, felelte Holmes, ne fáradjon azzal, hogy a történetnek erről a részéről beszámoljon. Most, hogy megismerhettem, hajlandó vagyok elfogadni Mr. Gibson állításait, mind az önbefolyásának üdvös voltáról, mind pedig a kettőjük közti kapcsolat ártatlanságáról. De miért nem beszélt mindenről az eddigi eljárás során? Annyira elképzelhetetlennek éreztem, hogy ezt a képtelen vádat komolyan vegyék. Azt gondoltam, hogy ha várok, ki fog derülni az igazság, és nem leszek kénytelen a család belső ügyeinek kényes részleteit kiteregetni. Most már látom, hogy nem derült ki semmi, sőt, egyre jobban beborul. Kedves kisasszony, mondta Holmes komoly hangon, kérem, ne ringassa magát illúziókba, már, ami ezt a dolgot illeti. Mr. Summings is megmondhatja önnek, hogy pillanatnyilag minden ellenünk szól, és ha nyerni akarunk, minden követ meg kell mozgatnunk. Szükség van a segítségére, hogy ki tudjuk deríteni az igazságot. Semmit sem fogok elhallgatni. Mondja el akkor, hogy milyen volt a viszonya Mr. Gibson feleségével. Gyűlölt engem, Mr. Holmes. Délszaki temperamentumának minden hevével gyűlölt. Semmit sem tudott félszívvel csinálni, és épp olyan féktelenül gyűlölt engem, amilyen féktelenül rajongott a férjéért. Valószínűleg félreértette a mi kettőnk kapcsolatát. Nem akarom megbántani az emlékét, de úgy érzem, olyan hevesen tudott szeretni a szótesti értelmében, hogy el sem tudta képzelni, hogy férjét szellemi, sőt lelki szálak láncolták hozzám, és hogy a milliómos hatalmának jó ügy érdekében való felhasználása volt az egyedüli cél, ami ott tartott a házban. Most már tudom, hogy hibáztam, semmilyen célkitűzések mellett, semmilyen körülmények között sem lett volna szabadott maradnom, és boldogtalanná tennem másokat, még akkor sem, ha úgy éreztem, hogy hiába távoznék, a boldogtalanság ott maradna. Akkor hát arra kérem, Misdumbar, mondta Holmes, mesélje el pontosan, mi történt akkor este. Mr. Holmes, el tudom mondani az igazságot, már amennyit ismerek belőle, de semmit sem tudok bizonyítani, és egyes dolgokra, éppen a legsorsdöntőbb eseményekre, egyszerűen nem találok magyarázatot, sőt az a véleményem róluk, hogy megmagyarázhatatlanok. Ha el tudja mondani az eseményeket, mások talán meg tudják találni rá a magyarázatot. Nos hát, azért voltam a Torhídnál aznap este, mert reggel kaptam egy üzenetet Mrs. Gibsontól. A tanulószoba asztalán találtam. Lehet, hogy ő maga tette oda, arra kért, hogy vacsora után találkozzam vele a hídnál, mert valami nagyon fontosat akar mondani nekem, és hogy tegyem a válaszomat a kerti napórára, mert nem szeretne mást is beavatni a titkunkba. Nem értettem, mire való ez a titkolózás, de megtettem, amit kért, és elfogadtam a helyet és időpontot. Kérte, hogy semmisítsem meg a levelét, és el is égettem a tanulószoba kandallójában. Nagyon félt a férjétől, aki gyakori szemrehányásai ellenére rendkívül idegen bánt vele, és arra gondoltam, nem akarja, hogy Mr. Gibson tudomására jusson a találkozásunk. Mégis milyen gondosan megőrizte az önválaszát. Igen, nagyon meglepett, amikor hallottam, hogy halála pillanatában is ott volt a kezében. És utána mi történt? Ígéretemhez híven elmentem a találkozóra. Mikor a hídhoz értem, Mrs. Gibson már ott volt. Mindaddig valójában nem is tudtam, milyen feneketlenül gyűlöl engem az a szerencsétlen teremtés. Úgy viselkedett, mint egy őrült, és azt hiszem, őrült is volt, a tébolyódott a kalakoskodó képességének ravasz őrültségével. Hogyan tudott volna különben ezzel az őrjöngő gyűlölettel az